Van olyan, hogy megmagyarázhatatlan ellenszenvet ér az ember valaki vagy valami iránt. Jó néhányan vannak, akik velem szemben vannak így, viszont most nem erről akarok beszélni, hanem arról, hogy az órás közösség miért nem szereti a Pekhoyert, és ennek nem megmagyarázhatatlan okai vannak, hanem konkrétan van egy hatalmas blama, amiből szerintem az egész táplálkozik, és ez a 2013-as Baselworld-ös dolog, amikor is bemutatták a Kaliber 01-et, amit ők nagyon-nagyon erősen saját in-house szerkezetként apostrofáltak, majd kiderült, hogy nem csak, hogy nem in-house, hanem még csak nem is svájci, úgyhogy erről fogunk most beszélni. Ez most a podcast formátum. A teljes élmény érdekében nézd meg YouTube-on, vagy beszéljünk órákról.hu-n. Jövő héten az órásvilág nagy része a nyakába veszi mindenféle utazó cuccát, és neki indul Svájcnak, ugyanis Watches and Wonders, Time to Watches és különböző rendezvények várják az óra kedvelőket az egész városban, és ugye hétvégére a Watches and Wonders is kinyit. A Watches and Wondersnek ugye az első 4 napja lényegében csak szakmai, és utána 3 napra a nagy publikum előtt is kinyílik, úgyhogy ha valakit az ilyesmi érdekel és a környéken van, szerintem megéri megnézni test közelből a kiállítóknak az óráit. Szerencsére mi, mint újságírók, vloggerek, tartalomgyártók, retailerek és mindenki más, oda mehetünk, megnézhetjük őket a nagy publikum előtt néhány nappal, úgyhogy én is erre készülök, és erre az egészre való hangolódásképpen hoztam egy egész érdekes blamát, méghozzá a Pekhoyertől, és elmondom, hogy mi az, amiért az órás közösség megorrolt a tegre egy 2013-as, illetve egy 2010-es megmozdulásuk és bejelentésük kapcsán. Az egész onnét indul, hogy 2010-ben, majd 3 évvel később 2013-ban bemutatták a Kaliber 1887-et és a Kaliber 01-et, és a Kaliber 01 pedig hivatkozik az 1887-re, minthogy arra épül csak annak a megújítása, viszont ebben van egy kis probléma, mégpedig az, hogy az 1887-es Kaliber egy japán szerkezetre épül, hanem is abban az értelemben, mint ahogy sokszor csinálják, hogy ebeust rendeltek, lecserélték a rotort, és azt mondták, hogy na jó, akkor itt van, tessék, hanem egészen átdolgozták, de a sztori egyébként ennél azért szerintem sokkal súlyosabb. Önmagában a Hoyer, mint márka, nagyon-nagyon hosszú útra tekint vissza, 1860 óta léteznek, és olyan dolgot adtak az óra gyártásnak, mint mondjuk a 1887-es Kalibernek az alapjai, amiket tényleg ők tettek le, vagyis legalább az Edward Hoyer találta ki, de például a hozzájárulásuk a Kaliber 11-hez, ugye 1969-ben az egyik automata kronográf szerkezethez, és nyilvánvalóan elévülhetetlen érdemei vannak az autóversenyzésben, az összes saját versenykronográfjukkal, kezdve a Monzától, a Monacón át, az Autáviáig, és még van egyébként egy csomó, de ezekről nem most szeretnék beszélni, hanem majd szerintem egyszer szánunk rá egy külön epizódot. És persze őket se érintette jól a kvarcválság, és ugye 1982-ben adták a márkát, és ugye felvásároltak őket, és így jött létre a Tag Heuer, viszont a dacára a tiszteletre méltó múltjuknak az órás közösségben egész nagy szkepszis övezi ezt a márkát, és nagyon sokan nem szeretik, vagy szeretnek szarkasztikusan fogalmazni velük kapcsolatban, vagy csak egyszerűen nem adják meg neki a tiszteletet, és ennek az egyik okáról fogok most beszélni. A 2013-as Baselworld-on jött a hatalmas bejelentés, hogy Kaliber 01, és ez most a Tag Heuernek a saját kronográf szerkezete, ami házon belül készült, és svájci, és 50 óra járás tartaléka van, és oszlopkerekes kronográf, és minden, és általában az ilyen semmiből feltűnő in-house szerkezeteknek azért általában utána szoktak nézni az emberek, hogy na de hát ez igazából micsoda, és többeknek feltűnt, hogy a Kalibernek a felépítése nagyon emlékeztet a Seiko 6S78-asra, vagy TC78-asra, mert ugye ez Seiko Instruments-en keresztül is gyártották, és innét az akkor elindultak a találgatások, hogy na de most akkor mi az, ami történik, tehát hogy most konkrétan egy Seiko szerkezetet ad a Tag saját néven in-house szerkezetként. És akkor innét már, amikor el van rúgva a pöttyös, akkor onnét nehéz visszajönni, és a Jean-Christophe Babin, aki egyébként most a Bulgarinak az ügyvezetője, de akkor a Tag Heuert vezette, akkor egy nagyon hosszas magyarázkodásba kezdett ezzel kapcsolatban, mégpedig elmondta, hogy igen, ők ezt a kalibert használták alapként, viszont ez a kaliber az 1887-es Ed Heuer által kitalált és szabadalmaztatott dolgon alapul, ami nyilván egyfajta igazság, mert természetesen az Edward Heuer kitalált valamit, de annak a szabadalma nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régen lejárt, és amit ők használtak, annak persze ez így nagyon jól lehet marketingezni, hogy ez igazából már a Seiko is azt használta, amit ők legalábbis ezt szerette volna sugallni, de természetesen nincs így, tehát hogy értem, hogy a technológiát használták, de most ez alapján lehetne azt is mondani, hogy aki feltalálta a billegőt, végül is az egy svájci szabadalom, tehát akkor minden egyes óra, amiben billegő van, vagy éppen svájci gátszerkezet van, az mindegyik óra svájci. Tehát hogy ez nem áll túl erős lábakon. És pont ezért érdekes, mert hogy igen, a Seiko Instruments gyártotta, sőt, igazából még csak nem is a Seiko Instruments, hanem a Credor Phoenix gyártotta valójában ezt a kalibert 1997-ben is, erre nekik akkoriban érvényes és nem lejárt szabadalmuk volt. A legérdekesebb dolog benne, hogy amikor ezt a platformot elkezdték használni, vagy kalibert, vagy leosztást, vagy alapot, igazából teljesen mindegy, hogy nevezzük. Szóval amikor ezt elkezdte a tag használni, és amikor ezt a tag hajjára elkezdte használni, akkor még érvényes szabadalma volt erre a Phoenix Credornak. Tehát konkrétan az innét, ha akarom, szabadalomsértés. Nem tudok róla, hogy ennek lett volna jogi háttere, vagy valafetően bármilyen jogi folyamánya a dolognak, de szerintem magában is érdekes dolog. És persze jött a magyarázkodás, hogy ez egy teljesen más kaliber, ami valójában, ha megnézzük a Babinnak a levelét, abból csak az derül ki, hogy egyrészt van rengeteg bullshit benne, hogy ők ezt 30 000 négyzetméteren gyártják, rengeteg pénzt tettek bele, van benne 45 takhajer alkalmazott, és hogy mennyi órát gyártanak, és hogy Svájcban hol gyártják ezt a dolgot, meg minden, és leírja, hogy vannak benne svájci alkatrészek, meg hogy lecserélték a súlyokat, lecserélték a csapágyokat, az alaplemez az 1,5 mm méterrel szélesebb, de hogy egyébként meg vékonyabb az egész, és hogy mások rajta a súlyok, és hogy lecserélték a mérlegkereket, és hogy svájci tervezésű fogaskerekek vannak rajta, és megváltoztatták a tömegét, de mindez csak alapvetően ilyen üres szóvirágok szerintem. Tehát, hogy a lényege itt az egésznek az az, hogy ők fogtak egy japán kalibert, és annak csinálták egy klón szerkezetét Svájcban. Bármennyire is van az, hogy ebben az ő valamikori elődjüknek, illetve az ő általuk megvásárolt cégnek a jogelődjének volt ebben szabadalma 100 évvel korábban, ettől függetlenül ők még nem használhatták volna, sem jogosan, sem jogtalanul, maximum marketing célzottan jó ez a dolog, vagy maximum marketing kommunikációban hangzik jól ez a dolog, hogy ebben mégis az a technológia van, amit az Edward Hajer talált ki, de ettől függetlenül ez még egy Seikos kaliber. Tehát, hogy ez olyan, mint amikor ETA 28-24-et gyártanak Kínában. Tehát, hogy nyilván a kaliber ugyanúgy néz ki, nincs rajta, hogy ETA, és konkrétan akár alkatrész szinten is kompatibilisek egymással. Tehát gyakorlatilag az történt, hogy Svájcban klónoztak egy japán kronográf szerkezetet. Ez szerintem, és ez hatalmas blama, és végül még el se ismerték. A legegyszerűbb az lett volna kiállni, hogy figyeljetek, srácok, elkúrtuk. De nem ez történt, hanem hosszas-hosszas magyarázkodásba kezdtek, hogy de mégis miért svájci ez az egész. És szerintem az meg most már csak ilyen kákán is csomót keresés, hogy ó, persze, lecseréltük az alaplemezt. De alapvetően nem ez a lényeg, hanem az, hogyha valamire azt mondod, hogy in-house, akkor basszus, az ne egy külső szerkezetnek a saját házon belül elkészült másolata legyen. És alapvetően a teljes dilemma az szerintem erről szól, és semmi másról. És ez a fajta hozzáállás ütött szerintem egy, mondhatnám, hogy begyógyíthatatlan sebet a Tech Hoyernek a megítélésen az órás közösségben. Természetesen ehhez hozzátartozik az is, hogy akkoriban a Seikónak nem volt olyan presztízse szerintem, vagy egyébként a Seiko nem volt akkoriban annyira ismert és szeretett az óra kedvelők körében, mint ahogy most így 10 évvel később, tehát akkoriban még a Grand Seikót is lesajnálták, és a Seikókat önmagában semmibe se vették, ami egyébként szerintem egy teljesen méltatlan dolog, de ettől függetlenül ez a fajta hozzáállás, ezt a mai napig érezni az órás közösségen, ha bármi takhajáról van szó, és szerintem ezzel azért majd valamit kezdeni kell. Ők a maguk részéről annyit kezdtek vele, hogy ugye kiadták 2013-ban ezt a szerkezetet, 15-ben jött egy fekete-piros kiadás, majd jött egy kék-fekete, és jött egy piros-fekete kiadás 2016-ban, ezek után pedig a Kaliber 01-jel már nem túl sok kiadás készült. Tehát, hogy persze próbálták nyilván használni, de ezek már nem folytatott modellek, és helyettük a Kaliber 02 lett az, amit ők alapvetően elkezdtek használni, és abból egyébként még Turbion változat is lett, és az a legszebb, hogy a Tag Heuer Kaliber 02T, tehát a Turbion jelölésű, lett a legolcsóbb svájci Turbion, akkoriban 15 000 dollárba került, ami egészen korábban nagyjából egy nullával drágábbért lehetett elérni a legolcsóbbat is. Persze ez egy nagyon szép megmozdulás volt, de úgy érzem, hogy ezzel egyébként nem sikerült kiköszörülniük azt a csorbát, ami így a Kaliber 01-jel kapcsolatban keletkezett az ő megítélésükön, meg a hírnevükön, de természetesen a legolcsóbb Svájcban gyártott Turbion 15 000 euróért az egy nagyon jó kommunikálható dolog, és ott meg azért szereztek szerintem pluszpontokat, de nekem az érzésem az az, hogy így a kettő nem egyenlítette még ki magát. És hogy ez valaha meg fog-e történni, azt igazából nem is tudom. És ezzel az egésszel kapcsolatban azért érdemes megnézni a 2013-as Baselworld-ös kreatívjukat, meg egész kommunikációjukat, tehát egy az egyben kiemelik, hogy in-house, hogy Edward Heuer, hogy 1887, és gyakorlatilag tényleg mindent felhasználtak, és ott van fönt, hogy, és ott van, hogy 50 éves a karrierra, meg mindent, tehát hogy tényleg megpróbáltak ebből gyakorlatilag mindent kihozni, amit ki lehetett, de ettől még az embernek nem lesz jó a szájíze, és ettől még azért ez világosan kamu. És az egészben a legszebb az az, hogy ugye a Kaliber 1887, amire azt mondják, hogy a Kaliber 01 épül, csak megújította, arra azt mondják, hogy ezt 2010-ben az ő saját házon belül gyártott kaliberjük. Tehát, hogy konkrétan ugye 3 évvel korábban történt meg az, hogy megcsinálták ezt a fajta kalibert, és ennek az újradolgozása lett a Kaliber 01. Konkrétan nem vonultak vissza ebből a pozícióból, és még mindig azt mondják, hogy a 1887-es kaliber az ő saját házon belül készült kaliberjük, és tényleg nem gyakoroltak ezzel kapcsolatban mondjuk önkritikát. És az egésznek az utóéletéről ugye még annyit, hogy a Kaliber 1887-et is, és a Kaliber 01-et is azóta visszavonultatták. Ezt talán valamennyire fel lehet fogni egyfajta önkritikaként, tehát erre azért lehet azt mondani, hogy igen, itt történt valami, hogy már nem gyártanak ilyen kvázi hazug kaliberrel órát. Ettől függetlenül is szerintem azért minimum egy valamilyen nagy bocsánatkérést azért el lehetett volna ereszteni ezzel kapcsolatban, és legjobb tudomásom szerint ez nem történt meg.